József titokban próbálgatta nyelvüket, és hallás útján is gyakorolta benne magát, hogy mielőbb folyékonyan és kényelmesen tudjon velük hazai példázatokban beszélgetni. Egyiptom itt keskeny volt, a termékeny sáv vékony. Balra kelet felé egészen a közelben haladt az arab sivatagi hegység délre, nyugaton pedig a líbiai homokhegyek vonultak, melyeknek halálos kietlensége csalóka bíboros fényben derengett föl, ha a nap leszállt mögöttük. E hegylánc előtt, a sivatag szélén, a zöldellő részhez közel azonban az utasok egyenesen előre nézve egy másik, sajátos hegységet láthattak, egyenletes arányos háromszögű síkokból állt, melyeknek szabályos élei hatalmas meredek lejtéssel futottak össze a csúcspontokban. A hegység pedig, amelyet ott láttak, nem természeti volt, hanem mesterséges. A nagy emelkedések, amelyekről az egész világ tudott, és amelyekről az öreg Józsefnek beszélt az uton, Khufu, Kefren és más ősidőbeli királyok síremlékei voltak, melyeket 100 000 ostorozott kehes épített évtizedes robotban és szent nyúzatásban milliónyi tonnás súlyú gránitkockából, amiket odaállt az arab kőbányákban faragtak ki és vonszoltak a folyamhoz, átszállítottak és nyögve görgettek tovább a líbiai határig, ahol emelőszerszámokkal hihetetlen magasra vonták és hegynagyságúra csúcsosították őket, aztán elbuktak és kilógó nyelvvel meghaltak a perzselő sivatagi hőségben a természet feletti erőfeszítéstől, hogy Khufu Isten király mélyen benn nyugodhasson a gúla alatt, kamrácskába zárva a 7 millió tonnát nyomó kövek örök súlya elől, mimóza ágacskával a szíve fölött. Nem emberi mű volt az, amit kéme fiai itt emeltek, és mégis ugyanazon emberkék műve, akik a gáton lótottak, futottak, vérző kezeik, sovány izmaik és köhécselő tüdejük alkotása, emberiből emeltetett, noha ember fölöttibe nyúlt, mert Khufu Isten király volt a napfia. A nap pedig, amely az építő népet leütötte és fölfalta, elégedett lehetett az ember ember fölötti művével, Ráhotep, az elégedett nap. Mert a nagy emelkedések és emeltetések a maguk elvont alakjában jelképes vonatkozásban álltak hozzá. Sír és napjegyek voltak egyszerre, és az alapjuktól közös csúcspontjukig csillogóra csiszolt, roppant háromszög felületek jámbor pontossággal fordultak a négy égtáj felé. József táguló szemmel tekintett a térmértani sírhegység irányába, a robotműre Egyiptom dologházában, amelyet megvetett Jákob, és közben az öreg szavaira figyelt, aki Khufu király történeteibe mélyedt, ahogy a népszáján még ma is élnek az ember feletti építtetőről a sötét anekdóták, rossz emlékezet szülöttei, melyet kéme fiai 1000 esztendőn és még többön keresztül megőriztek az iszonyúról, aki kikényszerítette a lehetetlent. Mert gonosz Isten lehetett az, aki minden templomot bezárt érte, hogy senki se lopja az időt áldozással. Azután pedig az egész népet kivétel nélkül robotba fogta csodálatos sírjának megépítetésére, és 30 éven keresztül egy órácskát sem adott senkinek, hogy a maga életét élje. 10 évig kellett ugyanis vonszolniok és faragniok, és 2x10 évig építeniök minden erejük megfeszítésével, és még azon fölül is. Mert ha minden erejüket egybe vesszük, az sem egészen elegendő, hogy annyival ezt a piramist föl lehessen építeni. A szükséges többlet Khufu király istenségéből származott, de köszönet nem volt benne. az építkezés nagy kincsekbe került. És amikor ez az isteni méltóság kifogyott kincseiből, tulajdon lányát lemeztelenítette palotájában, és minden fizetőnek átengedte, hogy szajhálkodása bérével töltse meg a kincstárat. Így beszélt a nép az öreg szerint, és könnyen lehetséges, hogy nagyobb részt mese és tévedés, amit ezer esztendővel Khufu halála után beszéltek róla. De annyi kitűnt belőle, hogy hálájuk csak félelemből eredt a boldogult iránt, aki kisajtolta belőlük a legtöbbnél is többet, és kényszerítette őket a lehetetlenre. Amikor az utasok közelebb értek, a csúcsos hegység részekre tagolódott a homokban, és láthatóvá vált rongáltsága háromszög felületeinek, melyeknek csiszolt fedőlemezei málladozni kezdtek. Pusztaság volt az óriás jegyek közt, amint egyenként és hatalmasabban, semhogy az idő felületüken túl elrághatta volna őket, ott álltak a sima sivatag köves homok hordalékán. Egyedül ők mérkőzhettek meg győztesen az idő szörnyű mértékével, amely régen eltüntetett és eltemetett mindent, ami roppant alakjuk közt a teret valaha jámbor pompával kitöltötte és megosztotta. A holtak templomaiból, amelyek lejtőjükhöz támaszkodtak, és amelyek a napba hunytnak örök tiszteletére rendeltettek, a fedett szobrokkal dermedő folyosókból, melyek hozzájuk vittek, és a nagyméretű kapuzatokból, amelyek a zöld sáv keleti szélén a halhatatlanság végútjainak és varázsbirodalmának bejáratát alkották, József semmit sem látott többé a maga napjaiban, s nem is tudta, hogy semmit látása a semmi többé a megsemmisülés látása volt. Hozzánk képest ugyan korai néző volt, de más irányban hasonlítva elkésett fióka, s tekintete úgy ütközött a kopáran fönnmaradt óriás geometriába, a halál e roppant limlomába, mint a lába kacatba. Szó sincs róla, hogy a háromszögű dómok láttán ne fogta volna el őt is ámulat és hódolat. De az iszonyú tartam, amely korukból kiszakítva föntartotta őket Isten jelenében, többek között valami irtóztató és elátkozó jelleget is adott nekik József szemében, aki a toronyra gondolt. A fejkendős titok Hor em Achet, a nagy szfinx is itt hevert valahol aggottan és közvetlenül a homokban, ismét alaposan befúva és elborítva ettől, jól lehet még csak fáraó utolsó elődje, negyedik Tutmózis szabadította ki és mentette meg alóla egy délutáni szundítás ígéret álmának engedelmeskedve. A roppant lénynek, aki mindig ott feküdt, úgyhogy senki se tudja megmondani, mikor és hogyan szakadt ki a sziklából, ferde vonalban ismét melléig emelkedett a homok, és befette egyik mancsát, míg a másik még szabadon állt, s magában oly nagy volt, mint három ház. E hegy keblén nyugodott a királyfi, apró bábú a mérhetetlen Isten állathoz képest, míg szolgái némi távolságban őrizték vadászkocsiját, magasan az emberke fölött a rejtelmes fő, merev fejfedőjével, örök homlokával, szétmart orrával, ami kissé csintalannak mutatta, felső ajka sziklaboltjával, alatta széles szájával, mely mintha vadnyugalmú s érzéki mosolyra húzódott volna, okosan s az idő nehéz italától mámorosan nézett világos nyílt szemével kelet felé, most, mint mindenkor. Így hevert az emlékezet előtti szörnyalak most is a jelenben, melynek távolsága és különbsége az egykoritól az ő szemében kétségkívül semmit sem számított, s vad és érzéki változhatatlanságban tekintett napkelet felé, magasan József megvásárlóinak pirinyó csoportja felett. Embernél magasabb teleírt kőtábla támaszkodott melléhez, és amit a minéaiak rajta olvastak, az jó tétemény és szíverősítés volt számukra. Mert ez a kései kő szilárd idő alapot adott. Mint egy keskeny palló volt, amely támaszt ad a lábnak a szakadék fölött, az az emléktábla volt, amelyet Tutmózis fáraó állított föl álmának és a homokba merült Isten megszabadításának emlékezetére. Az öreg fölolvasta övéinek a szöveget és a híradást, miként nyomta el a herceget a szörny árnyékában az álom azon az órán, amikor a nap legmagasabban állt, és miként látta meg álmában e nagyszerű Istennek, Harmahis Kefere Atum Rének, az ő atyának méltóságát, aki atyaian szólt hozzá és kedves fiának nevezte. Hosszú ideje és sok éve már, mondotta, hogy orcámat felét fordítom és szívemet nem különben. Királyi uralmat akarok neked adni, Tutmózis. A két ország koronáját fogod viselni Geb trónján, s tiéd leszen a föld széltében és hosszában, s minden egyéb, amit a mindenek urának napszeme bevilágít. Rád várnak Egyiptom kincsei és a népek nagy adói. Imádásra méltó személyemet azonban ezen közben homokkal ostromolja a sivatag, amelyen állok. Jogos kívánságom e sérelem ellen irányul. Nem kétlem, hogy teljesíteni fogod, amint tudod. Mert tudom, hogy te vagy az én fiam és megmentőm, én pedig veled akarok lenni. Amikor Tutmózis fölébredt, mondják még emlékezett az Isten szavaira, és nem felejtette el őket fölemeltetése órájáig. És még ebben az órában kiadta a parancsát, hogy azonnal hordják el a homokot, amely Harmahiszt, a nagy szfinxet nyomasztja Menpinél a sivatagban. Így szólt a híradás. És József, aki hallgatta, amit az öreg, az ő ura olvasott, óvakodott akárcsak egy árva szót is fűzni hozzá, mert az öreg intelvére gondolt, hogy vigyázzon nyelvére Egyiptomban, s meg akarta mutatni, hogy szükség esetén olyan gondolatokat is el lehet hallgatni, amilyenek benne merültek föl. Titkon azonban bosszantotta az ígéret álom Jákob miatt, és bosszúságában úgy ítélt, hogy bizony nagyon száraz és sovány ez az álom. Fáraó gondolta túlságos hűhót csapott ezzel az emléktáblával. Végül is micsoda ígéretet kapott. Semmi más, mint ami születésénél fogva amúgy is várt rá, hogy a maga óráján majd király lesz a két ország fölött. Ebben a határozott kilátásban erősítette meg az Isten, azon esetben tudnillik, ha fáraó megmenti képét a rásúlyosodó homoktól. Ebből is látszik, milyen ízetlenség faragott képet csinálni. A képet szorongatta a homok, s az Istent a kényszerűség, hogy kunyeráljon, ments meg, fiam, s olyan szövetséget kössön, amelyben silány kis jótétemény ellenében megígéri az amúgy is valószínűt. Meglehetős ízléstelenség. Más szövetség volt az, finomultabb ízlésű, melyet Isten az Úr kötött az atyákkal. Ő is szorultságból ugyan, de kétoldaliból. Hogy megmentsék egymást a sivatag homokjából, és megszenteltessék egyik a másikban. Különben a királyfi király lett a maga óráján, de az Istent megint alaposan befette a sivatag homokja. Ilyen múló megkönnyebbülés ellen értékeként nyilván csak egy fölösleges ígéret lehetett helyén való, gondolta József, és négy szem közt így nyilatkozott Kedma az öreg fia előtt is, aki csodálkozott ezen a szőrszál hasogatáson. De hiába gáncsoskodott és gúnyolódott József Jákob tiszteletére. A szfinx látványa így vagy úgy, mégis nagyobb hatást tett rá mindennél, amit eladig Egyiptom országából látott, és ifjú vérében nyugtalanságot keltett, melyet nem tudott elrontani a gúny, s amely nem hagyta aludni. Mi alatt ugyanis a sivatag nagy csodáinál időztek, leszállt az éj. És így itt ütötték föl sátraikat, hogy aludjanak, s reggel tovább vonuljanak Menfe irányában. De József, aki pedig már lehevert a sátorban hálótársa Kedma mellé, még egyszer kisétált a csillagos éjbe, mi alatt a távolban sakálok üvöltöttek, és az óriás bálvány elé lépett, hogy kedvére, egyedül, tanúk nélkül még egyszer jól megnézze az éjszaka csillámlásában, és kikémlelje szörnyűségességét. Mert szörnyűséges volt az idők szörnyetege sziklából vágott királyi fejkendőjében, nem csak nagyságra, és nem is csupán homályos eredetére nézve. Hogy hangzott titka? Egyáltalában nem is hangzott. Éppen hallgatásában állt, egy nyugodalmas ittas hallgatásban, amelyel a szörny derűsen és kietlenül nézett el a kérdező kérdezett felett, nem levő orrával, amely úgy hatott, mintha valaki ferdén csapja fülére a süvegét. Igen. Ha ez a rejtvény olyan lett volna, mint a jó öregé Dagantakala szomszéd földjéről, ha számai még oly rejtettek és leplezettek lennének is, az ismeretlent erre-arra lehetne tologatni, és a körülményeket úgy mérlegelni, hogy az ember nem csak a megoldást találná meg, hanem még széles jókedvében játékosan bele is szőhetné fecsegésébe. Ez a rejtvény azonban merő hallgatás volt. Övé volt a széles jókedv orra után ítélve, s bárha emberfejet hordott, ez nem illett hozzá, akármilyen derűs volt is. Például, milyen természete volt? Férfiúi vagy női? Az idevalók úgy hitták, Hórusz a fényesség hegyén, s a napisten képének tartották, amint nemrégen Tutmózisz is tette. De ez már újkori értelmezés, amely nem volt mindig érvényes, és még ha a napistent ábrázolta is a fekvőszobor, mit árul ez el természete felől? Rejtett és leplezett maradt e tekintetben, amint ott hevert. Vajon ha föláll, fenségesen rengő heréi lennének-e, mint az Oni Mervernek, vagy nőneműsége tűnne ki oroszlán hölgyként? Erre nincs válasz. Mert ha egykor maga alkotta is magát a kőből, úgy csinálta ezt, mint hogy a művészek csinálják csali képeiket, vagyis tulajdonképp ábrázolják, és nem csinálják úgy, hogy ami nem látható, nincs is ott. S jöhetne 100 kőfaragó, hogy kalapáccsal és vésővel a szörny természetét kutassa, nem találna semmiet. Szfinx volt, azaz rejtély és titok, mégpedig vad, oroszlán talpú, ifjú vérre vágyó, veszedelmes az igaz Isten gyermekére, és csapta az ígéret fiának. És a királyfi emléktáblája. Ezen a szikla keblen a sárkányasszony mancsai között nem lehetett ígéret álmokat álmodni, vékonyka álmokat legfőjebb. Milyen ígéretet lehetett volna várni tőle, amint borzalmasan tág szemével, időrágta orrával, kietlen változatlanságban heverve elnézett a folyam felé. Fenyegető titka nem ilyen természetű volt. Ittassan tartott e titok a jövőbe, ám ez a jövő kietlen volt és halott, mert csupán hosszantartó volt és hamis örökké valóság, de minden várakozástól ment. József ott állt, és e tartóság buján mosolygó fensége előtt próbára tette szívét. Egészen közel állt. Vajon a szörny nem emeli föl talpát a homokból, hogy őt, a fiút keblére ragadja? Megerősítette szívét, és Jákobra gondolt. A kíváncsiság vonzása laza palánta, zsenge diadala csak a szabadságnak. Szemtől szembe a tilalmassal érezzük, kinek szelleme nemzett, s az atyával tartunk. Sokáig állt József a csillagok fényében az óriás rejtély előtt, fél lábra nehezedve, könyökét egyik kezébe béve és állát a másikba. És amikor ismét Kedma mellett feküdt a sátorban, a Szfinxről álmodott, aki így szólt hozzá. Szeretlek. Símulj hozzám, és nevezd meg nevedet, akármilyen legyen is természetem. De ő így válaszolt. Hogyan tehetnék ilyen ocsmányságot? És hogyan vétkezhetnék Isten ellen? A körülgöngyölt városa. A nyugati parton folytatták útjukat, a jobb parton arcuk állása szerint, és minden esetre ez volt a jobbik. Mert nem kellett a vizen átkelniük ahhoz, hogy elérjék a nagy Memphit, amely maga is inkább nyugati irányban volt, a legóriásabb emberkarámot, amely eleddig Rákhel elsőszülöttjének szeme elé került. A várost magaslatok vették körül, melyekben követ fejtettek, és melyekben halottaikat eltemették. Szédületesen régi volt Mempi, és tiszteletre méltó is, amennyiben a kettő összefér. Aki az emlékezetnek és a királyok nemzedékrendjének kezdetén áll, Meni, az ős király erősítette meg a helyet, hogy sakban tartsa a birodalomhoz kényszerített alföldet. És Ptah, hatalmas háza is, mely örökkövekből épült, Meni ős király műve volt, tehát sokkal régebben állt már itt, mint odakinn a piramisok, emberi pillantásnak elérhetetlen napok óta. De eltérőleg amazoktól, Mempi nem dermet hallgatással érzékeltette az ősrégit, hanem nyüzsgő élettel és a legéberebb jelennel, mint olyan város, amelyben 100 000-nél több ember lakik, s amely különböző nevű negyedekből tevődik össze roppantá, dombra föl, dombról lekanyargó sikátorok zűrzavarával, amelyekben fortyogott és szaglott a tevővevő csacsogó és locsogó tarkanép, s amelyek közepük felé lejtettek, ahol a csatornában szennyvíz csurgott. Voltak kaszagó gazdag negyedek, ahol derűsen elkülönítve nyájas kertekben szép kapujú villák álltak, és zöldellő, föllobogózott templomi kerületek, ahol tarka ékű, magos csarnokok tükröződtek szent tavakban. 50 röv széles szfinx sétányok voltak, és fákkal szegélyezett díszutcák, amelyeket a nagyok, tüzes, tolbokrétás paripáktól vont hintói gördültek, és elől ziháló fullajtárok szaladtak kiabálva, Ábrek, erősítsd meg szíved, vigyázz! Igen, Ábrek. Józsefnek is így kellett szólnia magában, és megerősítenie szívét, hogy kártékony bambaságba ne essék így finomult életláttára. Mert ez volt Mempi vagy Memfe, amint az itteniek mondták, hegykén összevonva nevét Men Nefru Miréből, Miré szépsége maradandó, a hatodik nemzedékből való királyné tudnillik, aki egykor az ősi templom erődítést kibővítette királyi háza körül, és piramisát is fölépítette, hogy szépsége megmaradjon abban. Tulajdonképpen a sírt nevezték Men Nefru Mirének, és végezetül az egész összenövő város a sír nevét viselte, Memfe az országok mérlege, a királyi temetkező város. Milyen különös, hogy Memfe neve egy hegykén összevont sírnév volt. Józsefet nagyon foglalkoztatta az eset. Nyilván a csorgós utcák emberkéi alakították így hanyagul és szájhoz állón, a kiálló bordájú nép a tömegszállásokon, melyeknek egyikében az izmáliták is tanyát ütöttek. Egy szír, líbiai, núbiai, mitannibeli, sőt krétai zagyvalékfajzattal tömött karavánszerájban, melynek szennyes téglaudvarát állatok nyihogása és vakvándorzenészek gajdolása és nyekergése töltötte be. Ha József kilépett innét, ugyanazt látta, amit a hazai városokban, csak megnövekedett mértékben és egyiptomi módon. A szennyvíz két oldalán borbélyok vakarták vendégeiket, és vargák húzták fogukkal a szíjat. Fazekasok ügyes és földes kézzel formálták a gyorsan pörgetett edényeket, miközben dalokat zengtek Knúmnak, a teremtőnek, a forgókorong kecskefejű urának. Koporsó készítők faragták a szakállas ember alakú ládákat, s részegek botorkáltak ki a zajos sörházakból, csúfolódó kölykök seregében, kiknek fülén még ott lógott a gyermektincs. Mennyi nép! Mind egyforma vászonkötényt viseltek, és egyformára vágták hajukat. Mindnek ugyanolyan vízszintes válla és vékony karja volt, és mind ugyanazon naív és szemtelen módon húzta fel szemöldökét. Temérdeken voltak, és egyforma tömegük folytán gúnyos kedvűek. Rájuk vallott, hogy a körülményes kripta nevet kedélyesen Memfére egyszerűsítették, és enévre József keblében meghitt érzések újultak föl, mint egykoron, ha az otthoni dombról letekintett Hebron városára, és a kettős barlangra, az ősök sírhelyére, és a jámborság, melynek forrása a halál, elvegyült szívében a vonzalommal, melyet a népes város látványa keltett benne.